kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország az orosz-ukrán háború kapcsán garanciát kapott arra, hogy az ország területén kívül nem kell részt venni egy katonai akcióban, és nem kell se pénzt, se embert adni a háborúhoz. Továbbá Magyarország területét nem lehet felhasználni a háborúba történő bekapcsolódás céljából, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Jens Stoltenberg NATO főtitkárral tartott megbeszélése után. A kormányfő elmondta, hazánk lojális és elkötelezett tagja a NATO-nak, és emlékeztetett arra, hogy 1300 magyar katona vesz részt a katonai szövetség műveleteiben. Az orosz-ukrán háborúról azt mondta, közismert, hogy Magyarország álláspontja eltér a NATO tagállamok többségének álláspontjától, és tudomásul veszi, hogy az övétől eltérő vélemények súlya és száma jelentős. Kiemelte, megkapta Jens Stoltenbergtől a kért garanciákat arra, hogy minden NATO területen kívüli katonai akció csak önkéntes jellegű lehet. A NATO elfogadja Magyarország álláspontját, miszerint nem kíván részt venni az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogató műveletekben, ugyanakkor nem is blokkolja az erre irányuló erőfeszítéseket, közölte a főtitkár. Jens Stoltenberg elmondta, arra számít, hogy a júliusi washingtoni csúcs találkozójukon a szövetségesek megállapodnak arról, hogy a NATO vezető szerepet vállaljon az Ukrajnának történő biztonsági segítségnyújtás és kiképzés koordinálásában és elősegítésében. Hangsúlyozta, nem NATO kötelezettség, hogy minden műveletben, tevékenységben részt kell venni, mindaddig, ameddig minden a washingtoni szerződésben kollektív védelemmel kapcsolatos kötelezettségnek amúgy egy tagország megfelel. Egyúttal nagyra értékelte a magyar miniszterelnök nyilatkozatát, miszerint Magyarország elkötelezett és lojális NATO szövetséges marad. A világ válságövezeteinek helyzetéről, valamint a Magyar Honvédség aktuális feladatairól is tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar vezetője és Tajti Norbert tábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a Sándor palotában. Kunszabó István vezérőrnagy főhadsegéd tájékoztatása szerint az államfő, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka kérte, hogy a honvédség továbbra is biztosítsa és garantálja azt a harci készültséget, amely biztosíték az ország szuverenitásának megvédésére. Családbarát beruházásokat, többek között 16 apartmanházat és multifunkcionális sportpályát adtak át a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton lévő római katolikus nemzeti egyhelyen. A 4 év alatt elkészült fejlesztésekre 3 milliárd 409 millió forintot biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség. A templomban tartott átadási ünnepségen Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára úgy fogalmazott, sokat tettünk közösen a zarándokhely megújításáért, és teszünk a jövőben is, de élővé válását, fennmaradását a megélt hit, a lelkiség biztosítja, és nem a marketing, nem a kegyhely, mint áru, amit értékesítünk. Soltész Miklós a hely céljának nevezte, hogy a kereszténység üzenete mindenkihez eljusson, hívőkhöz, istenkeresőkhöz, de a hitetlenekhez is. Módosította az országgyűlés tegnap az alaptörvényt, ezentúl nem részesülhetnek államfői kegyelemben azok, akiket gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt ítéltek el. A parlament több törvényt is módosított gyermekvédelmi céllal. Egyebek között nem évülnek el a 18 év alattiak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények. Módosította a korábban alkotmányellenesnek nyilvánított úgynevezett kastélytörvényt az országgyűlés. Az eredeti javaslat az állami tulajdonú kastélyok, kúriák, udvarházak, parkok és kertek, valamint a hozzájuk tartozó ingóságok tulajdonjogának ingyenes átruházását vagy vagyonkezelésbe adását tette lehetővé 99 éves elidegenítési és terhedési tilalom mellett. A módosított szöveg annyit rögzít, a kulturális örökség részét képező ingatlanok esetében a magánszféra bevonására csak kivételes esetben közcélból kerülhet sor. Teljesültek azok a kormányzati célok, hogy a fejlesztésekkel egy erős, öntudatos, a válságokat nem csak elhárítani képes, hanem azok ellenére is fejlődni képes közigazgatási, közszolgáltatási rendszer jöjjön létre. Ezt a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára jelentette be a közigazgatás és közszolgáltatás fejlesztés operatív program záró eseményén. Latorcai Csaba elmondta, sikerült csökkenteni az adminisztratív terheket, erősödött a szolgáltatói szemlélet és az etikus működés. Végül az időjárásról. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, további záporok, zivatarok kialakulására lesz esély. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 13-14, napközben 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a két hete elkezdett beszélgetésünket Balatoni Tibor fafaragóval. Az előző műsorunkban már szót ejtettünk néhány munkájáról, de az önnevéhez fűződik például Egerben a Gárdonyi Géza sírkert felújítása is.
Ami nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, amit dr. Löffler Erzsébetnek köszönhetek, ugye ő is a Városépítő Egyesületnek volt a prominens tagja. Ott kaptam egyszerre párhuzamosan megbízást a Városépítő Egyesület elnökétől egy haranglábra, ami a Farkasvölgy utcába készült el, és utána két héttel kaptam Erzsikétől egy levelet a Vármúzeum nevében, hogy megcsinálnám-e a Gárdonyi sírt. Hát ez egy óriási ajánlat volt részemre. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Életem első igazi nagy darabja volt, amivel bánni kellett. A barátaim is mondták, hogy hát dicsérjük a bátorságodat, hogy ilyen nagy darabhoz hozzá merté nyúlni, mert ugye eddig kicsikkel foglalkoztam. Számomra önmagában is nagy megtiszteltetés volt, de az, hogy nem vagyok egri, és annak ellenére a sors ezt nekem adta, illetve ezt a lehetőséget én kaptam meg, ez nagyon nagy büszkeséggel töltött el, amire később éreztem rá. Ugye, amikor benne van az ember, csinálja, akkor
a feladat benne, az első,
csinálni, ugye? Csinálni. Uh-huh. És akkor utána éreztem rá, vagy érez rá az ember a súlyára, hogy mit csináltál, és akkor. Ezért mondom azt, hogy tulajdonképpen szerencsésnek tartom magam, mert igazából, hogy visszatérek az első kamaszkori dombormű faragásomhoz, tényleg hiszek abban, hogy már születése előtt az ember azzal a szándékkal születik le, amire eleve az élet feladata, amit csinálni kell, és hiába vannak a kitérők, azt fogja csinálni, amire született.
Igen, ki hogy jut el ahhoz az úthoz?
Igen, kanyargós úton, én is a repüléstől, igen. Ugye a faragásig. És tulajdonképpen ezt élem mai napig, ezt tölti ki az életemet.
A beszélgetés előző részében szó esett arról, hogy több jó munkája is volt, de az első, amire így gondol, az pont egy kereszt felújítása, illetve egy korpusz.
Megint csak a jó munka, meg a lélek, hogy ugye Ciszterzit a templomból kaptam egy munkát, és akkor ugye kaptam egy korpuszt, ami 1764-be lett faragva. Hiányzott a jobb karja, meg hiányzott a jobb lábszára, amit pótolni kellett, és tele volt szulukkal. Ugye hát az elmúlt 200 akárhány év ugye meghozta a magáját. Nem csak a kereszt, hanem maga a korpusz is tele volt szulukkal, olyan volt, mint a szivacs. És akkor, mikor én ezt elhoztam a templomból, akkor a műhelybe, hát két hetet jártam körbe, hogy úristen, hogy tudom én ezt, még az életben nem csináltam ilyet, hogy tudom én ezt megközelítő, olyan finomsággal csinálni, mint ahogy ez a nagyszerű mester csinálta annak idején, 1764-ben. Mert nagyon finom, nagyon-nagyon finom munka volt. Édesapám a hátam mögé állt, és megkérdezte, hogy mersz hozzányúlni. Tehát itt ebbe az a félelem volt, hogy nehogy elroncsd, vagy nehogy eltörjön, vagy valami, és akkor mondtam, hogy apa, ezt bevállaltam, ezt meg kell csinálnom. És tudtam, hogy éreztem, hogy rajtam van a szeme, és nézte, figyelte, hogy haladok. És az első időben úgy éreztem, hogy a jó munka meg a lélek, hogy a mesterrel beszélgetek. Tehát azzal a mesterrel, aki ezt faragta. És hogy te ezt most hogy csinálnád? Most ezt mivel érted el, hogy ilyen finom legyen? Most akkor nekem mit kéne csinálni ahhoz, hogy közel olyan finom legyek, mint ez? Hogy az arányok ilyenek, ezt így követni kell. És aztán egy kicsi idő múlva, amikor már úgy kirajzolódott a maga a forma, maga az anatómia, azon vettem észre magam, hogy tulajdonképpen magával az Úrral beszélgetek. És ez egy nagyon felemelő érzés volt, mert ugye a Bibliát ismerve tudom magát a fájdalomtörténetet, és rájöttem, hogy tulajdonképpen kétszer hangzik el a fájdalomtörténetben az egyszer homo. Ugye az első az, amikor Pilátus bemutatja a tömegnek, hogy íme az ember, tessék, itt van, őt akartátok. A második, amikor megtörténik a keresztre feszítés, és pontosan nem tudom idézni, akkor az egyik lator megszólal, hogy na ugye te az életedben sok csodát műveltél, vegyél le bennünket a keresztről. És akkor a másik lator megszólal, hogy hagyd békén az urat, ő sok csodát művelt, és ugye ő tudja, hogy minek, mi fog következni, és hogy lesz, mint lesz. És akkor ugye megszólal az úr ehhez a latorhoz, hogy mi ma még együtt ülünk az úr asztalánál. És akkor ugye erre a tenyeret, a markot, az egyik markot, tehát azt a markot, amit faragtam, nyitva hagytam, nyitott ujjakkal, hogy rámutat a latorra, a másik latorra, hogy látod, íme, egyszer homo, a gyarló, a hitetlen, a bűnös ember. És ez engem eltöltött annyira, egy olyan nagyon nagy érzéssel, hogy bocsánat, önteltnek és nagyképűnek fog tűnni, amit most mondok, hogy én is benne vagyok a szoborba. És kíváncsi voltam róla, hogy a püspök úr mit fog szólni hozzá, amikor készen volt és elvittem, és tetszett neki. Elfogadta. Erre van az, amikor vagy kívánunk a másik kollégának, vagy embernek, hogy jó munkát, és akkor ugye nagy flegmán általában visszaszólnak, hogy na mondjál egyet! És akkor az életem megadta, hogy tudok mondani. Tehát ugye későbbiek folyamán nem csak egyet, hanem már kettőt is, többet is tudok mondani, de ez volt az igazi nagy példa, amikor azt tudtam mondani, hogy igenis van jó munka.
Hát ez az első, amely megérezte azt, hogy azonosulni tudott a feladattal, és hogy megfelelte
úgy, ez nagyon nagy szellemiséggel töltött el. Uh-huh. Hogyne. Uh-huh. És akkor ez utána már később jelentkezett majdnem minden műnél, mert az emberetől már nem tud, tehát ezt nem is tudja kiadni magából, nem is akarja kiadni magából, mert ez teljességgel tölti el. Tehát innentől kezdve ez egy nagyon-nagyon jó érzés.
Beszéljünk egy kicsit az alkotótáborokról. Szankról egy pár szót már ejtettünk a születések fájával kapcsolatban.
Amikor én Szankra kerültem 90-valahányba, 94 környékén, akkor székelyfafaragók közé kerültem, illetve hát úgy volt, hogy nemzetközi tábor, talán még finneket is próbáltak hívni, de ők nem jöttek, hanem székelyfafaragók jöttek át. És hát ugye én ismerem a székelyeket, és azt mondtam, hogy én hol vagyok a székelyfafaragókhoz? Hát, hát ezek úgy leiskoláznak engem, mint annak a rendje. Nagyon nagy izgalommal mentem el ebbe a táborba, meg ismeretlen volt, mert senkit nem ismertem, tehát hogy meg kellett ismerkednem velük. Nagyon-nagyon jól sikerült. És tulajdonképpen én ott jártam úgy, hogy azzal a megnyugtató érzéssel jöttem el, hogy nem csak, hogy tanultam a székely fiúktól, mert tanultam, mert hogyne, de ők is tanultak tőlem. Amikor hazajöttem ebből a táborból, akkor odálltam édesapám elé, és megköszöntem azt a felkészítést, amit tőle kaptam. Ez nagyon komoly dolog volt.
Hát hajna a tudás megosztása, meg az, hogy az ember önzetlenül kap a másiktól, és önzetlenül ezt tudja is viszonozni, ez az egyik legfontosabb szerintem az ember életében.
Igen, és akkor most Csanádpalotára ugyanezzel az érzéssel mentem el, hogy ismeretlen, teljesen ismeretlen körülmények közé megyek, és hogy fognak fogadni. És valami frenetikus volt, tehát nagyon jó volt. Tehát ugye az ember azért már több táborba jár, több, tehát ismeri a táborok hangulatát, bele tudja helyezni magát, és mondjuk ez volt nagy segítség, hogy mindenkivel olyan bensőséges kapcsolatot tudtam teremteni, ami úgy hiszem, hogy meghatározó lesz a következőkben is.
Csanádpalotán mi készült?
Csanádpalotán építettünk egy haranglábot párhuzamosan ezzel a 600 éves emlékművel. A harangláb még nincsen kész, mert azt azon a területen, téren, ahova ezt helyezni akarják, most betonozták le, most rakták rendbe azt a területet, ahova ez készül. Ez egy régi, nagyon érdekes, és visszatérünk a lélekhez, ez egy megszüntetett temetőre épül. Tehát exhumálták az ottani sírokat, kitették megemlékezésként egy nagy táblára, hogy kik nyugodtak ott, uh-huh. És akkor ugye áthelyezték máshol őket. És annak a térnek a közepére kerül a harangláb. Ezt a teret körbe ültették és ültetik az újszülöttek fáival. Tehát minden újszülöttnek megvan a maga fája, és minden fának neve van. És itt jött ki belőlem, és amit elfogadtak későbbiek folyamán a családpalotaiak is, hogy lélek a léleknek. Ugye? Tehát ebben nincsen semmi kegyeletrontó, kegyeletromboló dolog. Tehát ez egy
ez nagyszerű. Ez egy folytatás tulajdonképpen.
Igen, és a harang is önmagában ugye a lélekért szól. Tehát.
Így van.
Volt egy ismerkedésem egy erdélyi ibdíjas szobrászművésszel, Miholcsa Józseffel, akivel nagyon jó barátságot kötöttem. Tehát ő képzett szobrász, képzett művész. Ugye én autodidakta vagyok. És borzasztóan örültem neki, hogy elfogadott. Tehát látta a munkáimat is, és elfogadott, és nyilván hát én is respektáltam az ő tudását természetesen, és egy nagyon jó kapcsolat alakult ki, és borzasztóan örültem neki, hogy kaptam tőle olyan instrukciókat, ami megint csak visszatérek a kritikához, ami építő jellegű volt, és nem volt benne ilyen váró, lekezelő stílusa. Tehát ilyen kapcsolatokkal jöttem haza Csanádpalotáról az őszön. Aztán munkákba, még a táborokba visszatérve, táborokra visszatérve, meg kell említeni, de csak éppen csak érintőlegesen Aldebrőt, hogy ott építettem egy haranglábat, illetve pontosabban terveztem egy haranglábat, és terveztem egy hidat, egy gyaloghidat, egy 6 méteres gyaloghidat, ami szintén nagyon nagy örömömre szolgált, és ezt a Heves megyei Népművészeti Egyesületnek a faragóival valósítottuk meg, tehát építettük meg. Ott részt vettem a Történelmi Emlékparknak a létrehozásába, szervezésébe, a Skita Parknak a létrehozásának a szervezésében. Megmondom, életem első láncfűrészes munkája volt a Skita fejedelmem asszonynak a megfaragása, ami nagy izgalommal töltött el, mint minden, ugye, hogy élesbe kell csinálni, tehát nincs lehetőség gyakorlásra. Szobrokat faragtam már, de kicsiket, tehát nem nagyon, tehát egy nagy vagy életnagyságú, tehát egészen más gondolkodást igényel, meg látást igényel. Tehát ez nagyon nagy élmény volt számomra. Ugyanakkor 2022-ben visszatérek Szankra, illetve Kiskunmajsára, kaptam a kiskunmajsai polgármestertől egy felkérést, hogy hozzam rendbe Kiskunmajsa jelentősebb fából készült műalkotásainak, kültéri szobrainak, újítsam fel őket. Hát ez körülbelül 16 darabot érintett. Hát ez több mint egy évet vett igénybe, ez ott lakást jelentett, és ott éltem, ott dolgoztam, ott csináltam, és ez megint csak nagy élmény volt, mert itt megint elő kellett venni azokat a tudásokat, amit ugye édesapámtól kaptam meg, Deák Pista bácsitól kaptam, ugye, hogy itt a repedéseket, a korhadásokat, a gombákat, tudom én, hogyan lehet kezelni. Ez volt most egy nagyon nagy munkám, ami tulajdonképpen tavaly 2023 májusában ért véget. Tehát azóta itthon vagyok. Most már hát vannak még itt dolgok biztos, ami még szót érdemel. Itt a kisgyőri munkák még.
Igen, ugye, még a kisgyőri tábort, meg kisgyőrt, mint
Kisgyőrbe, hogy Kisgyőrbe is ugye, hál' Istennek, nagyon nagy megtiszteltetésnek tartottam, meg tartom, mert azért egy bizonyos szinten még nekem is rangadó ez az egész meghívás, tehát hogy érdemesnek minősítettek arra, hogy ott lehetek. Aztán, hogy a későbbiek folyamán, hogy azt nem tudom, de nagyon nagy volt, mert ugye ott megint csak láncfűrészes munkáim voltak, amit igyekeztem csinálni többé-kevésbé. Egyik munkám, ami a nemzet Betlehemébe készült, a királyok közül az egyik faragás az enyém, ugye, ami a parlament mellett a Kossuth téren van adventi időszakban karácsonyra készülve, ugye kiállítva, és ott az egyik király az enyém. A másik szobrom, ami készült, a Szent László szobor, az meg a Királyok útján van, ami megy föl a kisgyőri kilátóhoz. És hát többé-kevésbé büszke vagyok ezekre is, illetve hát büszke vagyok ezekre is, ez volt. De most már talán eljutottam oda, hogy telik az élet, illetve kezd eljárni az idő, hogy most már kezdem, úgy gondoltam, a saját utamat járni, tehát most már szeretném azokat faragni, ami a terveim között szerepel. Tehát ez nem elzárkózást jelent, de most már azokat szeretném megfaragni, amik rám várnak, ami még az én feladatom. Ha valaki eljön a műhelyembe, akkor ugye többször megszóltak, hogy félbe hagytad, és sincs még kész. Az is ott, miért? Hát belekezdtél, és akkor ugye azt mondtam, hogy figyelj majd, de ez nem galéria, ez műhely. Ugye, és akkor valahogy úgy van ezzel az ember, hogy belekezd valamibe, és abba kell hagyni, mert elfogy hirtelen az, ami... Tehát, hogyha folytatom, elrontom. Tehát várni kell. Vagy egy óra hosszát, vagy egy napot, vagy egy hetet.
Meg kell adni neki az időt, igen.
Volt úgy, hogy elkezdtem faragni egy szírt, és azt egy szírt tetején, egy szikla szírt tetején. Óriási körmökkel, óriási testtel, mindennel, tollazottal, minden. Nagyon jó, de az arca, a feje galamb lett. Ó, Mária, na most mi lesz ebből? És bedobtam a többi fáim közé, és két év múlva kerestem a fáim között valamilyen fát kellett, amire éppen akkor szükségem volt, hogy csináljam, és kezembe került ez a faragás is. Rögtön láttam, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy ebből sas legyen. Félretettem mindent, és egy óra múlva sas lett belőle, úgyhogy mai napig is kiállítási darab, tehát nagyon jó. Tehát kell az idő ahhoz, hogy az ember meglássa azt, hogy amire szükség van.
Meg jó is, hogyha az ember tud így dolgozni, mert ugye amikor az előbb említette, hogy tűnhet-e az zárkózásnak is, hogy az ember a saját dolgait is meg akarja csinálni, de igazából nem az, mert addig, amíg elvállalja a felkéréseket is, mindig mást kell, hiába van abba benne, de az, ami a saját lelkéből következne, vagy az, amit magának szeretne megcsinálni, mert kéri, hogy elkészüljön, arra is muszáj időt szakítani, azt is meg kell csinálni.
Hát hogyne, hogyne. Ez lelki szükséglet, tehát gyakorlatilag ugye az ember agyában benne van az, hogy nekem nagyon-nagyon nagy vágyam, hogy egy viszonylag nagy korpuszt faragjak. Erre még nem volt időm. Itt kimondottan az anatómia, kimondottan maga a fájdalomtörténet az, amire azt mondtam, hogy muszáj megfaragni, mert kíváncsi vagyok rá, hogy én hogy tudom megjeleníteni a keresztre feszített állapotot. A Vármúzeumban dolgozott a dr. Schwal Meditke, Csifáriné Schwal Editke, aki nagy mentora volt a Népművészeti Egyesületnek. Adódott alkalom arra, hogy a Vármúzeumnak a néprajzi gyűjteményét kinyitották előttünk, és bemehettünk. És gyakorlatilag mindenhez hozzányúlhattunk. Ami érdekelt, megcsinálhattunk. És fényképezhettünk. És ott találtam egy olyan keresztúton lévő korpusz fejet, de csak már a fej csak volt a fej. Meg, amire azt mondtam, hogy úristen, ez, amit én még életemben láttam, ez fejezi ki legjobban önmagába azt a gondolatot, amiben a megváltás történt. Tehát gyakorlatilag a fájdalmat, gyakorlatilag az örömöt abba, hogy ugye megmentette az emberiséget, és ez a faragásot, én ezt lefényképeztem. Mai napig őrzöm és rakosgatom, hogy ehhez hasonlót kéne faragni, ez kéne, tehát ilyet kéne csinálni, és ezért van bennem ez a vágy, hogy meg kéne csinálni, meg kéne faragni. Nagyon sokat, egyre többet faragok alakokat, amiben gyűjtöm ezeket a technikai tudásokat, az arcokkal, mint ahogy meséltem, arcokkal voltam bajba, és talán most már kezdek otthon lenni az arcfaragásokba is. A férfi arcot nagyon könnyű faragni. A női bágy bele faragni egy arcba, az viszont nagyon nehéz. Egy nőnek 1000 arca van. És azt nagyon nehéz megjeleníteni. Arra nagyon-nagyon oda kell figyelni. Ugye, ahogy megfaragtam Zsuzsannát, ahogy megfaragtam Borbálát, ahogy Lédát, ezek mind külön olyan dolgok voltak, hogy ugye bele kellett szellemülni, hogy tulajdonképpen mi történik akkor, tehát mi a bibliai vagy mitológiai háttere. És akkor ezek mind nagyon nagy dolgok, amik az embernek a lelkét finomítják, illetve az a lényeg benne, hogy a műszaki felfogástól teljesen megváltoztatott, tehát a gondolkodásomat finomította, és más képen látom a világot, és másképpen állok hozzá a dolgokhoz.
Hát igen, mert ugye a műszaki tudás az azért egy, hát lehet, hogy nem jól mondom, de ez egy szögletesebb, pontosabb, igen, nem? Igen, és utána, amikor az ember nyit a másik felé, ami inkább a művészi rész, az egy sokkal szabadabb és árnyaltabb, és egészen más, nem is látásmódot igényel, mint a másik.
Igen. És másképp áll az ember az emberekhez is.
Igen, ez biztos, hogy hatása van rá az, hogy, igen, hogy mivel foglalkozik, hogy...
dönteni azt, hogy kivel milyen kommunikációs szinten kell, kivel mennyire érdemes kapcsolatot teremteni. Bocsánat, ez most esetleg rosszul hangzik, de meghatározó. És meggyőződésem, hogy azok, akik az ember útját keresztezik, nem véletlenül keresztezik.
Így van, valami
mindenkitől tanulni
került,
lehet.
Igen.
Minden egyes alkalom valamilyen fokon lecke, amit meg kell tanulni, vagy élni kell vele, vagy nem.
Igen, lehet, hogy csak sokkal később jövünk rá, hogy pont ezért volt ott akkor, mert, és akkor abban a pillanatban igen, még nem lehet, tudjuk.
Igen, ez fájdalmas is.
Persze, ez.
Ó, Istenem, igen, ez nagyon lehet, ez fájdalmas is.
Beszéltünk még egy Szent Miklós szoborról is, és ugye a beszélgetés közben is említette, hogy a zene önnek fontos az alkotás közben.
Ugye meséltem, hogy tulajdonképpen a Szent Miklós szobrot szintén a Városépítő Egyesület megbízásából készítettem. Életem első nagyobb szobra. És mentem haza, és elújságoltam, hogy micsoda örömért, hogy fú, szobrot, nagy szobrot kell, hát viszonylag nagy szobrot. Ugye az igazi nagy szobor Kisgyőrbe jött, tehát ez még ahhoz képest, amit csináltam, már nagy szobor volt, és a feleségem megszólalt, hogy nem tudsz te szobrot csinálni, nem? Na, hát majd meglátjuk. Mondjuk, hát ugye rábólintottam, elvállaltam, meg kell tudni csinálni. És elkezdtem faragni, és éreztem, hogy de amúgy is a zene mindig szólt mellettem, tehát mindig volt vagy egy rádió, vagy egy CD lejátszó, vagy tudom, valami, tehát egy valamilyen zene mindig szólt mellettem. És rájöttem, hogy itt azok a zenék, ugye gyerekkorunkban ismert zenék, ugye a Led Zeppelin, Deep Purple, meg Creedence, meg szóval ezeket ugye föltettem, hogy na ezek mindig olyan jó érzéssel töltöttek el, és akkor na, kezdjünk hozzá, csináljuk. És nagyon darabos volt. Nagyon durva volt. Nem bírtam ráhangolódni arra amire szükség volt. És akkor elmentem a klasszikusokhoz. Nekem igazi első nagy élményem, zenei élményem Csajkovszkinak a bémol zongora versenye. És nekem nagyon sok, Csajkovszkitól nagyon sok zene mivel van, meg beraktam a diótörőt. És az volt az a zene, ami úgy el tudott ringatni, ami úgy bele tudott helyezni abba a hangulatba, ami ennek a szobornak a megfaragásához kellett. És mire kész lettem, én ezt a diótörőt rongyosra hallgattam, már azt vártam, hogy mikor fog kattogni, csörögni, megszakadni, vagy ugye, amit a CD szokott csinálni is érüléskor, de nem, kitartott velem, és támogatott, és nagyon-nagyon-nagyon jó érzésre töltött el, hogy, és ez mindenhol így van. És mai napig is csak komoly zene mellett tudok. És ugyanúgy, ahogy a Beethoven 9. szimfóniájától kezdve Dvorzsákot nagyon kedvelem, magyar szláv táncokat, ugye, Brahms a magyar táncokat, tehát ez mind olyan, ami az ember lelkét fölpesdíti, és inspirálólag hat az emberre. Olvastam valami, hogy az van, hogy a zene megvéd minden rossztól, tehát nem így szól az idézet, csak ez
de
a tartalma.
Ez
a tartalma, hogy bármilyen hangulatban vagy, a zene az visszatérít.
Igen,
magadba,
az mindig segít, magadhoz, vagy mindig segít. Ad valamit.
Ez a lényege. Úgyhogy mondom, az én életemben a zene ebből a szempontból tényleg nagyon sokat jelent.
Kedves hallgatóink, Balatoni Tibor Fafaragóval készült beszélgetésünk második részét hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a mai műsor szerkesztő riportere Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondó Klész Beáta. Megismételtük korábbi műsorunkat, további kellemes rádiózást kívánunk. Thank you.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A középkori magyarországi rítusban a nyári és őszi vasárnapokat Szent Háromság vasárnapjától számolták. Emlékezhetnek, hogy amikor Johann Sebastian Bach kantátáival foglalkoztunk, szintén e szerint a beosztás szerint haladtunk. A tridenti kalendárium azonban pünköstől számolja ezeket a vasárnapokat. A II. Vatikáni zsinat után pedig az évközi vasárnapok számlálása folytatódik. A tridenti liturgiában ebben az időszakban rendre a Szent Háromságról szóló prefációt halljuk a Szentmisében vasárnaponként. Mind Szent Háromság vasárnapja, mind az évközi vasárnapok most következő sora jó alkalmat ad számunkra, hogy Szent Háromságos hitünkről elmélkedjünk. Az apostoli hitvallást minden hallgatóm ismeri, legyen bármilyen felekezetű. A nicceai hitvallás nála jóval bővebben fejti ki hitünk tartalmát, a Szentmisén rendszeresen imádkozzuk. Még részletezőbb azonban Athanázius megrendítő erejű hitvallása. Soraiból a tisztázó szándékot halljuk ki, legyen minden egyértelmű, tiszta és világos. Ezt fogom most önöknek felolvasni az Éneklő Egyház énekeskönyv 1132. oldalától. Aki üdvözülni akar, mindenek előtt szükséges, hogy a katolikus hitet tartsa, melyet ha valaki éppen és felbontatlanul nem tart, kétségkívül örökre elvész. Ez pedig a katolikus hit, hogy tiszteljünk egy Istent a Szent Háromságban, és Szent Háromságot az egyességben, sem a személyeket egybe nem elegyítvén, sem a természetet el nem választván. Mert más az Atyának személye, más a Fiúé, más a Szentléleké. De az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek egy az istensége, egyenlő a dicsősége, egyenlőképpen örökké való a felsége. Amilyen az Atya, olyan a Fiú. Olyan a Szentlélek. Nem teremtett az Atya, nem teremtett a Fiú, nem teremtett a Szentlélek. Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, mérhetetlen a Szentlélek. Örökkévaló az Atya, örökkévaló a Fiú, örökkévaló a Szentlélek. És mindazonáltal nem három örökkévaló, hanem egy örökkévaló. Miképpen nem három nem teremtett, sem három mérhetetlen, hanem egy nem teremtett és egy mérhetetlen. Hasonlóképpen mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek, és mindazonáltal nem hárman a mindenhatók, hanem egy a mindenható. Azonképpen Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, és mindazonáltal nem hárman Istenek, hanem egy az Isten. Azonképpen Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek, és mindazonáltal nem három Úr, hanem egy az Úr. Mert miképpen a keresztény igazság kényszerít, hogy külön mindenik személyt Istennek és Úrnak valljuk, úgy a katolikus isteni tudomány tiltja, hogy három Istent vagy három Urat mondjunk. Az Atya senkitől sem alkottatott, sem teremtetett, sem született. A Fiú csak az Atyától vagyon, nem alkottatott, sem teremtetett, hanem született. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól vagyon, nem alkottatott, sem teremtetett, sem született, hanem származott. Egy azért az Atya, és nem hárman vannak atyák, egy a Fiú, nem hárman vannak a fiúk, egy a Szentlélek, nem hárman vannak a lelkek. És ebben a szent háromságban semmi sincs elébb vagy utóbb, sem nagyobb és kisebb, hanem a három személy egyenlőképpen örökkévaló és egymáshoz képest egyenlő. Úgy, hogy amint előbb mondtuk, mindenikben az egység a háromságban, és a háromság az egységben tisztelendő legyen. Aki azért üdvözülni akar, ilyen értelemben gondolkodjék a Szent Háromságról. De szükséges az örök üdvösséghez az is, hogy igaz hittel higgyen Urunk Jézus Krisztus megtestesüléséről is. Ez azért az igaz hit, hogy higgyük és valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istennek fia, Isten és ember. Isten időnek előtte az Atyának lényegi valójából született, és ember az Anyának valójából időben született. Tökéletes Isten, tökéletes ember, értelmes lélekből és emberi testből áll. Egyenlő az Atyával istensége szerint, kisebb az Atyánál embersége szerint. Noha Isten és ember mindazonáltal nem kettő, hanem csak egy a Krisztus. Egy pedig nem az istenségnek testé változásával, hanem az emberi természetnek Istenhez való felvételével. Egy nem a természeteknek egybe elegyítése által, hanem az egy személyben való egysége által. Mert miképpen az értelemmel bíró lélek és a test egy ember, úgy az Isten és ember egy Krisztus. Ő üdvösségünkért szenvedett, poklokra szállott, harmadnapra halottaiból feltámadott, felment mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan leszen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, kinek eljövetelére minden embernek fel kell kelni testükkel együtt, és számot kell adni tulajdon cselekedeteikről. És akik jót cselekedtek, örök életre mennek, akik pedig gonoszt, örök tűzre. Ez a katolikus hit, melyet ha valaki híven és álhatatosan nem hisz, üdvösségre nem juthat. Mint később látni fogjuk, eleink ezt a hitvallást is használták. Mint hogy azonban a Szent Misében a níceai hitvallást mondjuk, énekeljük, a zenetörténet tel is tele van ennek feldolgozásával. Már a reneszánsz korszaktól, Josquin de Pré műveitől megfigyelhetjük, hogy a krédó megzenésítése a zenei kifejező erő kibontakoztatására szolgált a mise kompozíciókban. Most azonban Johann Sebastian Bach hámol miséjének krédóját fogom idézni ennek szemléltetésére. Ma a hitvallás első felét fogjuk tudni meghallgatni, a kompozíció első 5 tételét. Szövege így hangzik. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Az Arnold Schönberg kórust és a Concentus Musicus Wint Nikolaus Árnonkur vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.